hallgassátok meg azt az igét, amely prédikációs alapigének ki lett jelölve, és nem kevésbé rövid, mint az előző. Márk evangéliumában található, a második fejezet 23. versétől a harmadik fejezet 6. verséig a következőképpen. És történt, hogy Jézus szombaton gabonaföldeken ment át, és tanítványai útközben térdesni kezdték a kalászokat. A farizeusok így szóltak hozzá. Nézd, miért tesznek szombaton olyat, amit nem szabad? Erre ő azt kérdezte tőlük. Soha sem olvastátok, mit tett Dávid, amikor szükséget szenvedett ő is, meg azok is, akik vele voltak? Bement az Isten házába Abjátár főpap idején, és megette a szent kenyereket, amelyeket nem szabad megenni másnak, csak a papoknak, és azoknak is adott, akik vele voltak. Majd hozzátette Jézus. A szombat lesz az emberért, nem az ember a szombatért. Tehát az ember fia ura a szombatnak is. Ezután ismét a zsinagógába ment. Volt ott egy sorvadkezű ember. Figyelték Jézust, vajon meggyógyítja el szombaton, hogy vádat emelhessenek ellene. Ekkor ezt mondta a sorvadkezű embernek. Állj ki középre. Hozzájuk pedig így szólt. Szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat tenni? Életet megmenteni, vagy kioltani? De azok hallgattak. Ekkor haragosan végignézett rajtuk, és sajnálta őket szívük keménysége miatt, majd így szólt ahhoz az emberhez, nyújtsd ki a kezedet. Erre azt kinyújtotta, és meggyógyult a keze. A farizeusok pedig kimenve, a Heródes pártiakkal együtt, azonnal arról tanácskoztak, hogyan végezzenek vele. Amikor elkezdtem gondolkodni erről a szakaszról, akkor rögtön eszembe jutott, hogy mennyi szabály vesz bennünket körül. Mondta Artúr, hogy Ildikó néninek mindenképpen mondjam, hogy ő ma 6 éves, de most mondom mindenkinek, hogy Artúr ma 6 éves. Ez azért tartozik ide, nem azért, hogy elviszekedjek vele, mert azt is, de azért tartozik ide, mert ez alatt a 6 év alatt nagyon sok mindent megtanultam a szabályokról. Mondjuk úgy, hogy gyakorlatban is volt lehetőségem megtapasztalni, hogy a szabályok mennyire fontosak. Nyilván az ember, amikor kamasz és lázadozik, akkor ezeket a szabályokat inkább feszegetni, vagy határokat, kereteket feszegetni akarja. Aztán, amikor anya lettem, akkor hirtelen rájöttem, hogy ezek a szabályok, ezek nagyon jó dolgok. Sőt, nagyon fontos dolgok, és nagyon szükséges a betartatásuk, meg a betartásuk. Nem mintha ez mindig sikerülne, de ha nem sikerül, akkor annak következménye van. Viszont azt is megtanultam ez alatt a 6 év alatt külön, hogy a szabályok addig jók, amíg a javunkat szolgálják. És azt is, hogy a szabályok és keretek kialakítása közös történet. Mondok egy példát, ugyanaz az Artúr teljesen jól megérti, hogy velem egy szakaszon kézen fogva kell jönnie, mert én ideges vagyok, ha nem kézen fogva jön velem. Nekem így biztonságos. Az apukájával már nem feltétlenül kell úgy, és ez így van rendjén, a dovónénikkel az óvodában meg megint máshogy kell menniük. Mások a keretek, mások a szabályok. Aztán megpróbáljuk tiszteletben tartani azt is, hogy milyen érettségi fokon áll. Más szabályok jók 3 évesen, más szabályok 6 évesen, megint más szabályok 20 évesen. És újra, meg újra felülvizsgáljuk ezeket. Újra rendezzük egy kicsit a terepet. Az Ószövetség maga is, és aztán az egész zsidó hagyomány nagyon jól ismeri ezt a fajta újrarendezést. Már Mózes 5. könyve, amit sokat emlegetek, újraírja Mózes 2. könyvét, meg a korábbi törvényeket, és aztán végig a történetben ott van az újraértelmezés, hogy aktualizáljuk, értelmezzük saját magunk számára újra a törvényeket. megvan az alap, de nem az egyes betűkhöz ragaszkodunk, értelmezünk, aktualizálunk. Ezen alapul az egész szóbeli hagyomány, a Talmud is. Ezen alapul a mai igénk is. Az is biztos, hogy mindig vannak olyan emberek, olyan csoportok, akiknek ez nehéz. Akik megtanulták egy szabályrendszer szerint berendezni az életüket, sőt, akik haszonélvezői ennek az egy szabályrendszernek. Természetes, hogyha ők veszélyben látják, vagy féltik ezt a rendet, és megpróbálják erőnek erejével megőrizni. Innen érthető tehát a farizeusok felháborodása, amit a 24. versben olvastunk. A szombat a pihenés napja, ezt most meghallgattuk nemrég, 5 percet. Egészen hosszan részletezi Mózes második könyve, hogy mi mindent jelent ez a pihenés napja, és miért. És az, hogy a Tórában ez le van fektetve, ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon erős szabály. És aztán ez folyamatosan ismétlődik, és kialakul a teljes rendszere, hogy mi mindent nem szabad csinálni szombaton, miért nem, hogyan nem. Minden vissza van vezetve a Tórára. Szombaton nem dolgozunk. Szombaton csak Istenre figyelünk. A kalászfépés tiltott munkának minősül. A betegek gyógyítására, ha csak nincsenek életveszélyben, ott van a többi nap. Ha ezt az alapszabályt felrúgja Jézus, na akkor mi jöhet még? A vége az, hogy a teljes világrendet felborítja. És tényleg. Martin Luther King írja abban a levélben, amit talán itt már idéztem egyszer, a birminghami városi börtönből írt levelében. A történelem annak a ténynek a hosszú és tragikus története, hogy a kiváltságos csoportok ritkán mondanak le önkéntesen előjogaikról. Fájdalmas tapasztalatainkból tudjuk, hogy az elnyomó sosem adja önként a szabadságot, azt az elnyomottnak kell kikövetelnie. Hát elmondhatjuk, hogy a mai igénknek rögtön az első két mondata nagyon súlyos kérdéseket feszeget. Mi szabad, és mi nem szabad? Kik alkotják a szabályokat? Mikor jön el az a pont, amikor meg kell változtatnunk, akár passzív, akár aktív ellenállással ezeket a szabályokat? És vajon mikor jogos a kritikánk, és mikor van szó pusztán a mi egyéni kényelmünkről? És mekkora árat kell fizetnünk érte? Nem fogok minden kérdésre választ adni. Viszont azt gondolom, hogy vannak keretek, amelyek kényelmetlenek, de nem létkérdés a megváltoztatásuk. Sőt, talán másoknak okozunk nagyobb kárt vele. Mondok egy példát. Ruben itt van? Itt van. Ő a tanulóra, hogy tegnap elnéztem az órát, és 2:10 perccel mentem le a büfébe ebédelni. És a büfé 2-kor zár. És ebéd már nem volt. És én meg borzasztóan éhes voltam, és borzasztóan csalódott voltam. És az első gondolatom nyilvánvalóan mi volt az, hogy ez egy rettenetes szabály, és ezt meg kell változtatni, és mostantól 4-ig lesz itt a szombaton is a büfé, mert nekem így kell. Főleg, hogy közben ez az igen mozgott bennem, hogy hogyan rúgjuk fel azokat a szabályokat, amik nem életszerűek. És ezt csomó érvet fel is tudtam hozni, hogy ki mindenkinek lenne jó, de még mielőtt bármit felborítottam volna, és nem fogok ilyet kezdeményezni, ezt előre jelzem, inkább elrohantam ebédet keresni, és találtam egy csodás helyet, amit amúgy soha nem fedeztem volna fel, olcsón, nagyon finomat ettem, és miután ezzel így jól laktam, és megelégettem, hogy milyen csodálatos élményhez jutottam így hozzá, hogy elnéztem az órát, arra is gondoltam, hogy igazából hálás vagyok, hogy egész héten milyen csodálatos ételeket ehetek ezen a konyhán, és hogy szombaton is ezt tehettem volna, ha én odafigyelek a nyitvatartásra, és nem nézem el, amit pedig tudok már hónapok óta, hogy mi, merre, hány méter. És azt gondoltam, hogy ez tipikusan az a helyzet, ahol nem kell megváltoztatni a szabályt, nem kell megváltoztatni a rendet, hanem nekem kell megtanulnom hozzáigazodni és elfogadni. Elfogadni azt, hogyha az én figyelmetlenségemből valami nem úgy alakul, ahogy azt elterveztem. De Jézus nem ezekről a helyzetekről beszél, és a tetteit sem a saját kényelmével magyarázza, nem az egyik vagy másik étterem közötti választása tét, vagy a kényelmi szempont, hanem az élet, és akkor itt a nagybetűs életet vetítem ki. Kalász tépnek, mert éhesek, és mert nincs más, amit egyenek. Hiába áll lesz szemben a renddel, hiába minősül törvényszegésnek, mert az élet fontosabb. És Jézus ennek megfelelően a farizeusok rendszerében maradva egy ószövetségi történettel Dávid király egy hasonló gesztusával válaszol, megtalálja azt a szöveget, azt a párhuzamot, és azt a nyelvet, amelyen a támadói felé meg tudja indokolni, hogy ezt miért csinálta. És ezzel nekik is megadja a lehetőséget a változásra. Az egy más kérdés, hogy ők élnek-e vele. De őket is megszólítja. Gyorsan felolvasom ezt a szakaszt. Sámuel első könyvében, a 21. fejezetben az első 7 vers. Dávid ezután útnak indult, Jonatán pedig visszament a városba. Dávid Ahimelek paphoz ment, Nóbba. Ahimelek megrettenve ment Dávid elé, és ezt kérdezte. Miért vagy egyedül, és miért nincs veled senki? Dávid ezt felelte Ahimelek papnak. A király parancsolt nekem valamit, és azt mondta, hogy senki se tudjon meg semmit arról, amiért elküldött, és amit parancsolt nekem. A legényeket pedig más helyre rendeltem. Most azért mi van kéznél? Adj nekem 5 kenyeret, vagy ami éppen akad. A pap ezt felelte Dávidnak. Közönséges kenyér nincs nálam, van azonban szent kenyér. De csak akkor, ha a legények megtartóztatták magukat az asszonytól. Dávid pedig ezt válaszolta a papnak. Valóban el volt tiltva tőlük az asszony egy idő óta. Amikor elindultam, fent volt a legények teste. Ez az út közönséges ugyan, de ők testükben szentek. Ekkor odaadta neki a pap a szent kenyereket, mert nem volt ott más, csak áldozati kenyér, amit el szoktak venni az Úr színe elől, és frissen sült kenyeret tettek oda, halmazt elvették. Hát erre a történetre hivatkozik, és ami nekem külön érdekes volt, hogy ebben a szakaszban már Dávid is egy korábbi mózesi törvényt értelmez úgy, hogy az élet oldalára állítja a szabályokat. Azt tudjuk, hogy már Dávidot is üldözte Saul, hogy megölje. És azt is tudjuk, hogy Jézussal mi történt. Már ebben a szakaszban a végén arról beszélnek, hogy hogyan végezzenek vele. Tudjuk jól, hogy aki feszegeti a határokat, az könnyen maga ellen fordíthatja a jelenlegi szabályozás haszonélvezőit. Látjuk ezt a már idézett Martin Luther King esetében, vagy látjuk a dél-amerikai felszabadítási teológusok példáján is, akiket most sokat emlegettünk. Oscar Romerót misézés közben lőtték le, mert kiállt azok mellett, akik mellett nem illett kiállni. De nem ő volt az első a sorban, számos paptársát megölték azért, ezért, és nem csak Salvadorban. Azért ölték meg őket, mert kiálltak azokért, akiknek nélkülük nem lett volna hangjuk. Kiálltak az életért, kiálltak azért, hogy az életnek önmagában van, és lehessen értéke. Erről az életről szeretnék most beszélni. Mert mindkét példázatunk erről szól, a kalászszépés is, és a gyógyítás is. A sorvadkező ember a második példázatban gyógyulni akar. És Jézus azt mondja neki, állj ki középre. És ő ezt megteszi. Kiáll a feszültség csomópontjába, kiáll a rivalda fénybe, és vállalja a kockázatot. Az a kérdés merült fel bennem, hogy én vajon erre képes vagyok-e. És ezt a kérdést ki felteheti magának? Képes vagyok-e szembenézni a problémáimmal? Meg tudom-e fogalmazni? Merem-e egyáltalán felismerni magamban az érzést? És merek-e kiállni vele középre, vagy megpróbálom elrejteni? És itt most nem a lamentálásra, meg az általános panaszkodásra gondolok, hanem hogy valóban szembenézek-e azzal, hogy mi az, ami mélyen bánt. A héten egy cégségben következő jelenetnek lehettem tanúja. Egy egyáltalán nem idős házaspár, ilyen 50-esek lehettek. Előttem vásároltak 1 kiló kenyeret. És ahogy megkapták, nő vásárolt, a férfinak azonnal odaadta, hogy Józsikám, vigyette, ez nekem nagyon nehéz. És akkor ott a fék lány ott nevetett, hogy na hát, hogyha ennek ez nehéz, hát mi, hát, hogy lehet ez nehéz, hát ne szóra, ez 1 kiló kenyér, hát csak elbírja. És akkor én arra gondoltam, hogy persze, hogy nem nehéz, 1 kiló kenyér nem nehéz, látványosan nem volt semmi baja, ott volt rajta, mit tudom, ilyen szatyor, olyan szatyor. Nem az 1 kiló kenyér a nehéz nyilvánvalóan, és nem azért löki így oda a férjének a kiló kenyeret, mert az az 1 kiló a nehéz. Azon gondolkoztam, hogy ki tudja, hogy mennyi minden rakódhatott abba az 1 kiló kenyérbe, amitől az a kiló nehéz lett. Hogy mi mindent ad át így a férjének, hogy vigyette, cipelt helyettem, legyél már olyan drága, hogy ezt elhordozod. És ki tudja, hogy a férje hajlandó elhordozni. Ki tudja, lehet, hogy ezt az 1 kiló kenyeret elviszi, de a gyerekeket nem viszi el az iskolába, az otthoni feladatokban nem működik közre. Ki tudja, mi minden van a kiló kenyér mögött. És azt is megkérdeztem magamtól, hogy az én kiló kenyeremet vajon tudom-e? Hogy tudom-e, hogy mi minden teher van, ami engem nyom? Vagy vállalom-e az én sorvat kezemet? És ha látom, ha tudom, akkor meg akarok-e valójában szabadulni a saját terheimtől? Akarom-e lerombolni, újraírni azokat a szabályokat, amelyek gátolnak? Vagy megbújok mögöttük, és a saját magam elnyomója, vagy börtönőre leszek? Ha azt mondom, hogy igaza van Jézusnak ebben a történetben, elfogadom-e, hogy ezzel azt mondom, én is értékes vagyok? Én is meggyógyulhatok. Lehetnek terheim, lehetnek külső és belső meghatározottságaim. Van is, van múltam, amit nem tudok elengedni. De ez nem kell, hogy örökérvényűen meghatározzon, hogy lenyomjon, hogy fogva tartson. Nemrégiben megismerkedtem egy nénivel, szklerózisa van, egyre rosszabbodik. Fekszik az ágyban, és hónapról hónapra kevesebb működik a testéből. És közben csupa derű és optimizmus. Tudja, hogy már nem lesz jobb, sőt, mindig rosszabb lesz. És nem is mindig vidám. Nem egy ilyen rózsaszín ködben él. Nagyon is tudatos. De még ebben az állapotában is azt keresi, hogy miként szerezhet örömet azoknak, akik belépnek a szobájába. Ez az első gondolata, és ez hajtja. Elmondta, hogy sokat sírt, hogy elgyászolta az egykori egészséges testét, és ezután az élet felé fordult. Mert az élete még nem ért véget. És megismertem egy másik nénit is, már nem fiatal, de remekül mozog, járókeret nélkül, friss az agya, tökéletesen követ minden gondolatmenetet, és mindenben megtalálja a negatívumot. Megtalálja a lehetőséget a panaszra. Mindenkit úgy lát, mintha direkt ellene lenne. Sok fájdalom érte őt is, de még nagyon sok szép év várhatna rá, de ő egyelőre nem szeretne kitörni ebből a börtönből, amit saját magának épített. Jézus ezekben a történetekben példát és lehetőséget mutat. Nekünk is. És feladatot is. Kiállni középre. magamért, másokért, az életért. És mikor? Ha kell, szombaton is. Akkor is, ha ezzel szabályokat hágunk át. Az életért mindig most kell kiállnunk. Nem ér rá holnap. Mások élete és a saját életem is már itt, már ma is érték. És erre maga Isten hívja fel a figyelmünket Jézusban. És ő az, aki a felismerés mellé a segítséget is megígéri, és meg is adja. Aki ha kell szóval, ha kell a kezünk megfogásával véd és gyógyít bennünket. Készek vagyunk elfogadni az ő szeretetét, amellyel újra rendezi életünket, és újraírja a szabályainkat. Ámen. És Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban.